blokk és az AFD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Sportvilág. 2017 után ismét aranyérmes lett a férfi kajak négyes az Európa-bajnokságon. Magyar vízilabda bronzérem Máltán, folytatódik a labdarúgó világbajnokság a tengeren túlon. Rácz Dorottya hangmérnök kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Elsőként egy tudósítás következik, hiszen nemrég ért véget Máltán a férfi vízilabda bajnokok ligáján négyes döntőjén a bronz összecsapás, a krónikás Katona László.
A gólzápor mellé járt a bronzérem is a Fradi számára. Ferencváros olimpiákhoz 16-13. Két csalódott csapat csatáját rendezték Máltán, hiszen a címvédő FTC és a görög egyeduralkodó Pireusziak is döntőbe vágytak még két nappal ezelőtt. A magyar bajnokból ezúttal Di Zomma nem volt a keret tagja, helyette Lugosi Csongor került be, még az ellenfélnél természetesen Angyal Dániel és Szalánki Gergő is erősítette a görögöket. Beragadt a Fradi, hiszen 2-0-ra is vezetett az olimpiákhoz, de innen fordított Nyéki Balázs együttese, majd Macska Egér harcot vívtak a csapatok a vezetésért. 4 az első negyedet követően. Balkezeseiben bízhatott a Fradi, vagyis a vámos Mandic nagy tengelyre, mivel Argyropoulos és Manherz kissé visszafogottabb volt ma este. Fekete Gergő lőtt 2 gólt a mérkőzésen, de gyorsan kipontozta magát. A félidőben 9-9 állt az eredményjelzőn, ami még hízelgő is volt a Fradi számára, mivel 4-0-ás rohanása is volt a görögöknek. A fordulásra a nagy darab olimpiákos centerekkel gyűlt meg a baja az FTC-nek. Kakaris kiállításokat harcolt ki, még Nikolaidis gólokat lőtt. 2-vel is vezettek, de 11-11 volt a záró 8 perc előtt az állás. A végén kinyílt az olló, Argyropoulos és Manherz is megrázta magát, a vége 3 gólos Fradi siker. A férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros olimpiákhoz 16-13, a magyar bajnok FTC a legrangosabb európai kupasorozat harmadik helyén zárt a 2025-26-os idényben.
Mielőtt bekapcsolódnánk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, ahol zajlik már a Katar-Svájc összecsapás, egy fontos hír a napról, a kajakkenő Európa-bajnokság rövid krónikája. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítása magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett a portugáliai olimpiai kvalifikációs kajakkenó EB-n. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinens viadalon. Kőhalmi Emese 1000 méteren aranyérmet szerzett szintén, ebben a számban tehát K1 1000 méteren Kopasz Bálint a férfiaknál ezüstérmes lett. Szintén ezüstérmet szerzett Lucanna 200 méteren, még a Csorba Zsófia Opavszki Réka Koller Kristóf Fejes Dániel alkotta vegyes négyes 500 méteren bronzérmes lett. A parakajakosok között Kis Péter Pál aranyérmet, Suba Robert pedig ezüstérmet szerzett. Varga Katalin bronzérmes lett. Ahogy ígértem itt a Kossuth Rádióban, a 8 perccel este 9 után a Sportvilágban, labdarúgással a foci VB-vel folytatjuk, megkezdődött az újabb játéknap, az időeltolódás miatt mondom így, a Katar-Svájc összecsapás a Nemzeti Sportrádióban, Edvi László és Regős László Pál közvetíti ezt a mérkőzést.
Lajéhoz. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A Katar-Svájc találkozó a negyedik percben jár, egy jó 3-4 perces késéssel kezdődött a mérkőzés. Egyelőre gól nem született, már a második percben a katariak előtt adódott egy nagy lehetőség, mégpedig Edmilson hagyta ki. Ajándéklabdát kapott a svájci védelemtől, de nem tudta kihasználni a helyzetet. Most pedig a jobb oldalon Húzág Zakaria, a svájciak védője, egy szép becsúszó szereléssel hatástalanította a támadást. Elamin dobhat a svájci válogatott.
Zakaria bedobását követően a jobb oldalról próbálkozhatnak a svájciak, kicsikét hátra teszik a labdát, egészen hátra kerül Nico Elvedihez, neki ugyebár van egy Iker testvére is a Bundesliga 2-ben, de ő messze nem ilyen szintű futballista, mint Elvedi. Aztán ez a beadás sem sikerült valami tökéletesen, a kataria kapusa Abu Nada az, aki magához öleli a labdát. A katariak tehát az első pontjukért hajtanak.
Jelenleg tehát nem született gól, ahogy kollégáink elmondták, a Katar-Svájc labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzésen. Éjféltől Brazília-Marokkó a párosítás, aztán hajnali 3-tól hajt is Skóciával, 6 órától reggel pedig Ausztrália-Törökországgal mérkőzik a foci világbajnokságon. hogy mi történt az előző játéknapon itt a hajnali mérkőzést is beleértve, ezt hamarosan majd megtudjuk Nyágúj Gergelytől, mint ismert a társházigazda Kanada, egy-egyes döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban, aztán az USA 4-1-re legyőzte Paraguayt. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzésről elsőként a Nemzeti Sportrádió egyik állandó szakértője Bene Ferenc értékelt, következzen tehát a Nyágúj Gergely napi összefoglalója.
A napjában ugye hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezett védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
A találkozó első gólját a román bajnokság tavalyi gólkirálya, a bosnyák színekben első tétmérkőzésén pályára lépő Jovo Lukic szerezte, a lefújást követően így értékelt.
A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
Jovo Lukic gólját Kyle Larin egyenlítette ki, most őt hallják.
Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint is fejlődnie kell csapatának, ezt tartja a legfontosabbnak, még ha örömteli is az első világbajnokságon megszerzett kanadai pont.
You can't help it when you're a coach. You get so focused in on what you want your team to be.
Vezetőedzőként elsősorban arra fókuszálsz, hogy a csapatod rendben legyen, de nyilvánvalóan az egész hét és a szurkolók itt Vancouverben fantasztikusak voltak. Örömteli az első VB pontszerzés, de tényleg a fókuszban az áll, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük van ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák. Szóval ebből a szempontból nem tettem eleget, legalábbis az első fél időt nézve, de a szünetben átment az üzenet, és a reakció kiváló volt. Rengeteg különféle ember van körülöttünk, akik mind élvezni akarják a világbajnokságot itt Kanadában. Az én dolgom az, hogy ezt megadjuk nekik. Büszkék lehessenek a csapatra és az eredményeinkre. Rengeteget beszéltünk arról, hogy felnőjünk a feladathoz. És a fontos pillanatokban eddig megmutattuk, készen állunk, de egyértelmű, a VB az egészen más kávéház, még a stadion is egészen másnak tűnik, sokkal nagyobb, akárcsak az alkalom. Emlékezzünk az argentinokra, akik legutóbb az első meccsüket elveszítették Szaúd-Arábia ellen. Az elején még mindenki feszült, de aztán életre kell. Szerintem mi is tanulni fogunk ebből a nyitó meccsből, és fejlődni, erősödni, hogy a következő meccs már pont úgy nézzen ki, ahogy elképzeltük. Pontosan tudtuk, hogy a bosnyákok mennyire agresszívak, tapasztaltak, hátul stabilak, ezt megmutatták a selejtezők során is. Magunkkal kellett foglalkoznunk, hogy rendben legyünk a második félidőben. Tudtuk, hogy a fiatalos lendületünkkel, a gyorsaságunkkal és az erőnkkel kifáraszthatjuk őket a végén, de természetesen jár nekik is a gratuláció és az elismerés, remekül helytáltak. Könnyen lehetett volna 0-2 is, de akár meg is fordíthattuk volna az állást, szóval úgy gondolom, a döntetlen igazságos eredmény. Jesse Marsh bosnyák kollégája Sergej Barbarez is azt hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A döntetlen reális eredmény, és biztató a folytatásra nézve. Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint két éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk egy teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel. Bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az egy-eggyel, ami biztató a folytatásra nézve. A B csoport első mérkőzésén tehát Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1, ha a két csapat a papírforma szerint legyőzi Katart, jó eséllyel tovább jut majd a kvartettből. A két rivális egymás elleni pontvesztésének pedig vélhetően Svájcban örülnek a legjobban. A kanadaiak után utolsóként az Egyesült Államok csapata mutatkozott be a 2026-os világbajnokságon. Az ellenfél és egyben szenvedőfél ezúttal Paraguay volt. A hetedik percben Bobadilla öngóljával már előnyben volt, majd egy lesgól után Balogun két szabályos találatot is jegyzett, így 3-0-al 45 perc után gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A teljesen alárendelt szerepet játszó paraguaiak aztán a második félidőben szépíteni tudtak, de az ekkor már tartalékoló USA gárdája a hosszabbításban szerzett még egy gólt, így a vége kiütéses 4-1-es hazai siker lett.
Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első félidőben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első félidőben 3-0-ás hazai vezetés után a második félidőre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt. Hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik félidőben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjába véve az első félidő alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik félidőre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játéka jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzést és kontroll alatt tartotta.
A duplázó Folarin Balogun érthetően elégedetten értékelt a hármas hípszót követően.
Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
És elégedett volt a hazaiak mestere Mauricio Pochettino is.
The performance was really good. I think we really play well. We are so happy.
Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül játszottunk. Boldogok vagyunk, de ez még csak a kezdet. Van még 2 csoportmeccsünk, élveznünk kell a tornát. Megyünk tovább, és próbálunk minden mérkőzésre javulni, hiszen itt minden összecsapás kihívás lesz. De, még egyszer mondom, nagyon boldogok vagyunk, a játékosok minden elismerést megérdemelnek. Ami pedig Pulisicet illeti, kapott egy rúgást még 2 napja az edzésen, és a szünetben, amikor kicsit rápihent, járni is alig tudott, de azért remélem nem nagy a baj. Szóval döntenünk kellett, lehoztuk, és szerintem jól cselekedtünk, remélem a következő mérkőzésen ismét hadrafogható lesz.
Előre tekintünk, nem foglalkozunk a múlttal, csak a jelennel, és most a játékosoknak jár a tisztelet, mert ma remekül játszottak. Az embereknek nagyszerű dolog, hogy ilyen csatákat láthatnak, és büszke vagyok a fiúkra, mert szerintem egy csomó új szurkolót szereztek, akik ezután a labdarúgást is figyelemmel követik majd. Remek munkát végeztünk, de még egyszer mondom, nem állhatunk meg. Javulnunk kell tovább, mert remélhetőleg sok meccs vár még ránk, és hosszú, nehéz út áll előttünk.
We need to keep improving in many other things and knowing that it's going to be, the journey is going to be really, really difficult.
A paraguayiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro szenvedélyesen beszélt a mérkőzés utáni sajtóeseményen, elsősorban saját szurkolóiknak üzenve. Leckét kaptunk, fájdalmasat. Senki sem szeret veszíteni, pláne nem 4-1-re, 16 év várakozás után. De csak ugyanazt mondhatom, amit eddig is, és amit épp az öltözőben mondtam az imént Diego Gomeznek. Egyet tehetünk, magunkba kell néznünk, és amit nem csináltunk jól, azt legközelebb jobban kell. Ma még csak elkezdődött a VB, nem pedig befejeződött. Megyünk tovább, és harcolni fogunk. A végletekig. Ez a védjegyünk, ez az identitásunk, ezek vagyunk mi. Ez jellemezte mindig is Paraguayt, még ha az eredmény nem is az, amit az ország szeretett volna. Mi sem ezt akartuk, és felelősséget kell vállalnunk érte. És felelősséget is fogunk vállalni érte, és harcolni magunkért, a nemzetért, amíg egy percnyi játékidő is hátra van, küzdünk a továbbjutásért. Elhihetitek, mert garantálom, semmiség az egész. Legyetek nyugodtak, hiszen tudjuk, mi rejlik a szívünkben, mi a felelősségünk az ország felé, hogy mik az álmaitok, hogy milyen adósságunk van felétek, és minden pillanatban azért dolgozunk, hogy ezt leróljuk. Nincs felőle kétségem, mert mindent megteszünk majd, hogy tovább jussunk a csoportból. Paraguay 4-1-es veresége után javíthat majd Törökország és Ausztrália ellen, a délelő 4-esben pedig az USA egyértelműen bejelentkezett a csoport elsőségért.
Ez a Sportvilág.
Az elmúlt két nap az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlését Budapesten rendezték. Ott találkozott a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, és beszélgetett hosszabban, tehát Gyulai Zsolta, Csisztus Zsuzsa.
Gyulai Zsolta, Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerintem rébb kapott ennyi nemzetközi dicséretet, mint most az 55. Európai Olimpiai Bizottságok közgyűlésén. Amikor tavaly Frankfurtban viszonylag bátran ezt a rendezvényt megpályáztátok, elnök úr, akkor gondoltad volna-e, hogy nagyjából így végződik majd ez itt Budapesten?
Mindig bízom abban, hogyha rendezünk valamilyen nemzetközi eseményt, bármilyet, sportversenyt, vagy ilyen nagy konferenciát, akkor nyilván bízik az ember a sikerben. Azt nem gondoltam volna, hogy ennyire összetett és komplikált, nehéz feladat egy működő olimpiai bizottságnak ezt megszervezni, de hála Istennek a kollégák és mindenki, aki ebben dolgozott, rendkívüli munkát tett bele, és tényleg learadtuk itt a dicsőséget, és ez szerintem egy nagyon nagy nemzetközi siker sportdiplomáciába és minden egyébbe, főleg úgy, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnök asszonya látogatott ide.
Tegnap egyébként Puskás Gábor belügyminiszter úrtól is azt kérdeztem, hogy nagyjából két héttel a világ egyik leghangsúlyosabb, fajsúlyosabb sportesemény, a Bajnokok Ligája döntője után, vajon milyen súlya van a nemzetközi sportvilágban vagy sportdiplomáciában egy ilyen típusú rendezvénynek? Most, hogy a végén járunk, hogy látod?
Természetesen nem összehasonlítható egy Bajnokok Ligája döntőjével vagy egy Forma 1-es rendezéssel ez, hiszen nem annyira látványos a szurkolók számára, de a magyar sport számára szerintem óriási jelentőségű. Mert ilyen közgyűlés, amit megrendezünk, eljön az összes európai ország, nagyon sok nemzetközi olimpiai bizottsági tag, nagyon sok szövetségi elnök látogatott el. Ez egy rendkívüli alkalom minden olyan dologra, ami fontos nekünk, és mindig is nagyon jó érzés vendégül látni Budapesten, Magyarországon a nemzetközieket, mert senki nem gondolja, aki még nem járt itt, hogy ez egy milyen jó hely.
Tudom, hogy hivatalosan, természetesen legalábbis az itt lét alatt nem lehetett akár az olimpiai pályázat ügyében sem aktívabban nyilatkozni, de azért Körsti Kementének is voltak az országod dicsérő, a sporthoz való viszonyunkat dicsérő, nagyon azt gondolom bátorító mondatai, és természetesen azt is hallottuk már a a közelmúltban, hogy a főpolgármester úr Karácsony Gergely, vagy éppen a belügyminiszter milyen hozzáállással viszonyul az esetleges magyar pályázathoz, akkor, hogyha arról beszélünk, hogy milyen súlya van egy ilyen rendezvénynek, akkor azért most már a végén vagyunk. Lehet azt mondani, hogy ez egy a fél, de kis lépéssel is közelebb visz egy ilyen célhoz?
Ezt tudni kell, és ezt soha nem titkoltuk, hogy több mint 2 éve dolgozunk a fővárossal azon, hogy eljussunk egy olyan szintre, ahol most vagyunk. Tehát ugye nincsen pályázat, de vannak érdeklődő országok. Ugye részt veszünk az Observer programban, most már több olimpián keresztül, mint a fővárossal együtt Karácsony Gergely, Vitézi Dávid nagyon aktív részese ennek a folyamatnak, és azt gondolom, hogy az elmúlt 2-2,5 év munkája vezetett oda is, hogy ma azt mondhatjuk, hogy tényleg azt gondolom, hogy Budapestnek szüksége van valamiféle, Magyarországnak szüksége van egy nemzeti ügyre, hogy összefogjon és összeálljon, és Budapestnek és a környéknek pedig szüksége van azokra a fejlesztésekre, amelyek, hangsúlyoznám, nem stadionokról és nem sportvenyükről szól, hanem arról, hogy jobb legyen a közlekedés az infrastruktúra javításán és minden egyéb olyan dolog a lakhatási válság megoldásán, ami egy olimpia lendíthet, hiszen megfordult ez a folyamat. Ma már nem azt mondja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy mit akar és mit szeretne, hanem a város vagy az ország mondja meg, hogy ő hogyan szabná rá az olimpiai játékokat a város infrastruktúrájára, az országéra, és ez szerintem felgyorsítaná azt az infrastruktúrális beruházást, amire már nagyon régóta szüksége van a fővárosnak.
Ugye mi itt nyilván Magyarország Budapest vonatkozásában mutatunk érdeklődést, de például azért azt is lehet tudni, hogy a környező országokban is van egyfajta együttműködő, pozitív szándék. A Szlovák Olimpiai Bizottság, egészen pontosan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szlovák tagjával is beszélgettem, és egészen, azt kell mondanom, egyértelműen kivált amellett, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt szívesen mennének akár egy közös pályázatba. Mit lehet erről tudni?
Az, hogy természetesen ugye a fenntartható olimpiáról beszélünk, egy olyan fenntartható olimpiáról, ahol egy olimpia után nem maradnak kihasználatlan sportlétesítmények, illetve nem kell sportlétesítményeket létrehozni az olimpia miatt. Ezért természetesen szóba kerül ez, és az nem titok, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk a szlovákokkal, a csehekkel is, az osztrákokkal, a horvátokkal, mindenkivel itt a régióban, és azt viszont tudni kell, hogy Közép-Európában ugye nem volt soha nyári olimpia, tehát Münchenben volt 72-ben, 80-ban volt Moszkvában, és egy óriási fehér folt, egy olyan tradicionális részén Európának, ahol tényleg a gyökerei vannak az olimpizmusnak, és fantasztikus nemzetek vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nem csak Budapestről van szó, hanem erről a régióról. És az, hogy egy ilyen esetleges olimpiai rendezés Budapestet a régió középpontjává tenné, ez nem kérdés. És ez szerintem, és ezt látja természetesen a főpolgármester úr is, illetve a főváros is ebben, ez egy óriási lehetőség. Nem csak maga a rendezés, hanem az, hogy hova pozícionálja magát a jövő.